ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Van egy híres városunk, melyről dacára annak, hogy most kicsiny és szegény. Egy időben a legtöbb telegramot hordták szét a világot összekötő sodronyok, melynek azonban jó híre, nem egyúttal jó szerencséje is. Részlet Jókai Mór Politikai divatok című regényéből.
Mohács után ország három része szakad, és ezzel Komárom stratégiailag a maradék Magyarország legfontosabb vára lesz. Komár Duna Gibraltár, ugye? Két oldalról nagy folyó, a Duna és a Vág. Pontosan a két folyó spiccébe építették a várat, és pedig úgy oldották meg, hogy a Nagy-Dunából a vizet aztán átvezették a Vág Dunába, és ezzel körülkerítették a várat vele. Úgyhogy valóságos sziget lett ezáltal.
Uram, azon városba léptél, melyre nézve e honfölde egyedül mostoha anya. 85 év előtt a földindulás rommá döntötte ezt. A romok alapjaira új város épült. 52 év előtt az árvíz pusztította el. A pusztaságnak újra lakói lettek. 30 éve tűz emésztette meg. Hamvaiból ismét újra támadt. 20 év óta a vár erődítés egész negyedét rontálás tette legelővé, a város odább ment és újra fölépült. E kis tér lakóit minden csapás üldözé, maga az alattuk álló föld is. És ím e házsorok, e templomok beszélnek és mondják, hogy a nép még csapásaiban is szereti, imádja, és nem hagyja el szülötte földét. Uram, egy csodás honszerelem bűvkörében lépj be, és maradj meg abban, mert aki azon belül van, az mindvégig sérthetetlen.
És kérem, elérkezünk ugye szabadságharc időszakához, amely a csúcspontja városunk történelmének, amikor szinte egész Európa Komáromról beszélt. Mert ha elgondoljuk azt, hogy az osztrák hadsereg a Tiszáig egész országot elfoglalt, Komáromot nem. Mint a tengerben a világító torony. Hát egyedül egymaga Komárom, hal az ellenség gyűrűjének tengerében.
Komárom, a magyarok Mekkája. Történelemidézés dr. Szénási Zoltán előadásában. Csaba Klári dokumentum műsora.
Az események érdekesen alakulnak, ugyanis Kossuth kétszer is megfordul Komáromban ekkor. 48. október végén és november elején. Ezt le is írja a Komárom híres krónikása Szinnyei József.
1848. október 19-én reggel 9 órától vártam Kossuthot nagy türelemmel. Végre ágyú durrogások közt 2:30-re megérkezett. A kiállított honvédeket és nemzetőröket sorba nézte, és mindenütt rövid, de nyomós beszédet tartott. Én csak a szabolcsiak előtt hallottam, midőn menet közben kezét rázva mondá: bízhatom-e az önök karjaiban? Kossuth megjelenése és a tőle hallott pár szó szinte felvillanyozott. Vele is kíséretével én is a várba mentem, és mindig a sarkában voltam. Kossuth öltözete, nemzetőri egyenruha, gömbölyű fekete kalap, hosszú fekete tollal és katonaköpeny. November 6-án Kossuthtal jött bentábornok is. Midőn ketten a szobánkon keresztül mentek, figyelembe se vettem a kis szürke embert, aki Kossuthtól azt kérdezi német nyelven: van-e sok ágyú Komáromban? Akár az egész országot el lehetne velük látni, felelé Kossuth. Akkor nincs mitől tartani, mondá Bem. Csak később tudtam meg kilétét Pál szolgámtól, aki még Bécsből ismerte a lengyel tábornokot. Arról is értesültem, hogy Komárom várának erődítéséről és felszereléséről is értekezett Kossuth Bemmel, kinek tanácsait ideje volt már követni és a várat védhető állapotba helyezni.
Még 48. szeptemberében mondotta azt Tóth Lőrinc Komárom vármegye képviselője volt a pesti parlament országgyűlésen, aki egyébként Jókainak második unokatestvére volt. És ő áll fel, és mondja azt az országgyűlés előtt, hogy Komáromban még mindig Merz parancsnok parancsol, és a Komárom elvész akkor oda magyar szabadságharc, és oda magyar függetlenség. A kormánynak intézkedni kell, hogy Komárom a magyar kormány oldalára álljon. Kossuth ekkor elrendeli a vár erősítését, és Batthyány miniszterelnök pedig ide küld egy századost Komáromba. Ezt úgy hívják, kérem szépen, egy Klapka György. Magához rendeli, és még azt mondá neki, hogy önnek századosul Komáromba kell menni, és a komáromi vár helyőrségét megnyerni a magyar alkotmánynak és a magyar zászlónak, mert erősen ingadozik a komárom helyőrség, és a komárom elvisz akkor Buda és Bécs között az osztrák az úr. Merz Frigyes osztrák altábornagy volt, a vár parancsnoka, berendelik a várba a nemzetőrséget. Úgyis az osztrákok arra ügyeltek, hogy magyar katona a városban lehet, de bent a várban nem. A várban csak német katonák lehettek. És akkor Klapka idejön, és rendkívül ügyes diplomáciai érzékkel kieszközli, hogy az ünnepélyes veskütételre a nemzetőrség is bemehessen a várodvarra.
Részlet Klapka György visszaemlékezéseiből. Valamennyi nemzetőrségi és honvéd parancsnokot meghittam egy értekezletre, melyben elhatároztatott, hogy másnap, éppen vasárnap volt, a belső vár udvarán mise után a csapatok felszólítandók, hogy tegyenek hűségi esküt a magyar alkotmányra, a magyar lobogó alatt. Egyszer mind azonban a szolgálaton kívül lévő nemzetőrség is vonuljon föl a vár udvarán, hogy ez ünnepélyes aktuson jelen legyen, s ha szükséges lenne, az osztrák csapatokat lefegyverezze. Úgy is történt. Amint másnap a turszki zászlóhaj, a gyalogcsapatok néhány százados, a tűzérség, mint máskor, a templomból jövének, hogy a várparancsnok előtt elvonuljanak, gróf Eszterházy nemzetőrségi őrnagy előlépett a magyar zászlóval, fölolvasta a magyar hadügyminiszter parancsát, és aztán egy megragadó beszédet intézett a csapatokhoz, s felszólította őket, hogy a magyar alkotmányra a törvényes esküt tegyék le. Egy pillanatnyi zavar állott be. Az altisztek egy része kilépett a sorokból, s vonakodott esküdni. De a legénység legnagyobb része éjjel kiáltások közepette. Letette a kívánt esküt.
Na most, amikor ez lejátszódik a vár udvaron, mert ez nagy hangoskodás és ellenérvek, stb. Közepette ováció és ellenakció keretében zajlott le, hogy mondottam, a német katonaság részéről, ekkor Klapka éppen bent van a várparancsnok irodájában. És a hangoskodás, kérem, behaladszik egy irodába, és mi történik itt? Kilép Merz Frigyes erkélyre, hogy meggyőződjön a várudvarra történtekről. De Klapka már tudta, miről van itt szó. És rögtön informálta az altábor nagyot, hogy most teszik le csapatok a magyar alkotmányra az esküt. Na, az öreg altábornagy rögtön feldolgozta magába a történteket, és mondja, akkor ezek szerint számomra itt tovább nincs mit keresni, és ezzel lemondok. Így kerül a Duna Gibraltárja a magyar kormány oldalára. A Komárom nem áll, merem állítani azt, hogy a szabadságharc nem így alakul. Fókusza volt Komárom. Aki Komár, az az úr Buda és Bécs között. És ezzel indul el, kérem, Klapka tüneményes pályafutása.
Részlet Klapka György vezérkari főnökének, Szillányi Péternek Klapkáról adott jellemzéséből. Körülbelül 30 éves, közép, nyúlánk termetű, kiválóan elegáns, finom külsővel. Fényes, sötét, ábrándozó szemei szellemességet, tüzes bátorságot és tengernyi szép eszmét árultak el. Sötét hajzata könnyen ívezve a magas, finom homlokot. Hosszú, tömött fekete szakálla kiegészíti a szép, nemes és férfias arcképét.
Így érkezünk el ahhoz az időszakhoz, amikor a Duna-Gibraltárra egyértelműen a magyar szabadság oldalára áll. Egy új fejezet veszik, nem csak a magyar történelemben kezdetét, de a városunk történelmében is, egyedülálló, tehát soha nem ismétlődő időszak.
Részlet Jókai Mór unokahúga Váli Mari komáromi lakos visszaemlékezéseiből. Komárom városa is megalkotta a maga nemzetőrségét. Mintha még most is látnám azt a nagy nehéz puskát, melyet kedves édesapám felszerelésül kapott. A puskához egy golyóöntőt is kaptunk. Azért mondom, hogy kaptunk, mert ezt azonnal kedves anyámnak adta át kedves apám néhány fontnyi ólomdarabbal együtt. Azzal az utasítással, hogy öntsünk golyókat, mikor kedves anyám háztartási gondjai engedik, egy plékanál segítségével. Ennél a golyóöntésnél én is segítkeztem. 5 golyót lehetett egyszerre készíteni, mert annyira volt hely a golyóöntő minta üregében. A középső golyó mintájánál egy lyuk volt. Azon kellett becsurgatni az olvasztott olmot, onnan elfolyt az a jobb és a bal felől lévő 2-2 lyukba. Kedves anyám nemzeti színű karszalagot horgolt, én pedig a fehér csíkra keresztöltésű betűkkel ráhímeztem a nemzetőr szót. Ezt a karszalagot viselte kedves apám kabátja bal ujján. Nem sokára nemzetőr tüzérséget is szerveztek, s ekkor kedves apám, valamint Károly bátyám is nemzetőr tüzérek lettek.
'48 végére Komáromot körülzárja a Windisgrész hadserege, és 49 első napjaival megindul Komárom ostroma. Ez az ostrom 4 hónapig tartott, április végével ért véget. Bőti Gáspár, a híres bőti triumvirátus atya, ott Bőti Zsigmond László Zsolt, tehát Bőti Gáspár mindezt meg is örökítette naplójegyzetében, amikor 60 osztrák mozsár ágyú lőtte Komáromot hónapokon keresztül, az egész város szinte rommá vált, leégett, és a lakosság kimenekült a város végén a marha legellőre, ásott gödrökbe.
Március 20-án kezdte meg a császári és királyi hadsereg a Monostori hegyről a várost iszonyú erővel bombázni. Ám bár már az ezen a környéken lakók házaikat mind elhagyták, s a Rozália tér tájékára menekültek. Én azonban aznap a nagy veszély közt sem hagytam el házamat, hanem a családomat én is a Rozália térre küldöttem. Március 21-én reggeli 6:30 órakor, amidőn szobákbeli bútorokat a veszedelemtőli megmenthetés végett a pincénbe kezdtük hordani, a bomba az udvaromba csapott, ott széllyel pattant. Az ámbituson a kőlábak közötti falakat béröntötte, s az udvarra néző ablakoknak üvegeit összezúzta. Ekkor mind magam, mind pedig a tegnap este megszűnt bombázás alkalmával hazajött családommal együtt a házamat elhagytuk, s magam a Rozália térre, Nagy Sámuel komám uramhoz, a családom pedig a Víz utcába, Hegyi Mihály komám uram házához menekültünk.
Így nézett ki Komárom arculata, ez szörnyű véres történet. Amikor kérem Kossuth, Debrecenben, mert a kormány Debrecenben székelt, két tábornokot nevezett ki, hogy vegye át a várparancsnokságot. Ugyanis előbb említettem Merz Frigyes osztrák tábornokot, aki 48 októberében eladja Komáromot. Ekkor a várparancsnokságot Majtényi ezredes vette át 49 januárjáig. Amikor azonban megindul az ostrom, és tudomására jut a komáromiaknak, hogy a kormány Debrecenbe menekült, és itt hagyták Komáromot, hogy mondá Majtényi, itt hagytak bennünket áldozatként, ekkor Majtényi tábornok lemondott a várparancsnokságról. A hadi tanács pedig szükségből más nem tehetett, mint Török Ignác vezérkari, mérnökkari ezredest, különben ez szegény, ott végzi Aradon az életét, aki tehát egy mérnök volt végeredményben, ugye, nem hadvezér, őt nevezik ki várparancsnok. A Vágdunán egy nádas húzódott, tehát nem a Nagy-Duna irányába, hanem a Vágduna irányába, észak felé tartották a kapcsolatot a kormánnyal. Titkosan. Ügynökök, küldöncék hozták, vitték az üzenetet. Komáromból Debrecenbe és oda-vissza. Kossuth egyszerre két tábornokot nevezett ki, és küldi Komáromba, de egymástól függetlenül, hogy számítva azzal, hogy meghiúsul valamelyiknek a küldetése. Lenkei János volt az egyik, a másik pedig Gulyon Richárd. Így 49 április 10 körül Lenkei lett a várparancsnok, majd két héttel később átadja Gulyon Richárdnak parancsnokságot. Gulyonnak a komáromi ténykedése, a maga bátorsága, az legendába illő volt. És osztrák ágyuk tüzében rendezte, kérem, a tiszti lakomát Komáromba, Várbástyán. 22-én azután érkezik ide a felmentősereg, de hogy maga Gulyon hogy jutott be Komáromba, az megint a fantázia világába tartozik, az nem más, mint Feszti Árpád örökítette meg. A Feszti körkép alkotója, aki Jókainak lett a veje. Feszti Árpád faluja Ógyalla, itt tőlünk 15 kilométerre. Mikor Kossuth ide küldi Komáromba Gulyont, akkor egy ógyallai fölbirtokoshoz levelet küld Kossuth, és amiben a levélben az van, hogy juttassa be a körülzárt Komáromba Gulyont, aki 60 huszárral jött. Ez így kellett egy alapos helyismeret. Tehát akkor Gulyon megy Ógyallára, kap egy helyi kalauzt, aki azután a Nyitra folyó ártere mellett, ahol út nincs, ott vezeti be Gulyon csapatát Komáromba. Hogy ez milyen öröm volt itt, ez megint Jókainak a nővére írja le, Jókai Eszti, Váliné. A református kollégium igazgatója volt a férje.
Április vége felé járhatott az idő. A mieink jöttek. Gulyon tábornok vezette nemigen nagy csapatát. Lehetetlen szavakat találni azon örömújongás leírására, mellyel őt a cigánymezőn sátorozó komáromiak fogadták. A tábornoknak pedig könnyek szöktek szemeibe, s így kiáltott fel. Sreklik! Sreklik! Minek kell ez a szegény lakosság, ennyi időre nyomorogsz hagyni neki? Nem kell busulsz, most lesz minden jó. Gulyon majd megmutatni, mit muszájsz, csinálsz.
Részlet Bőti Gáspár naplójából. Április 21-én estve táján Sallóból mintegy 40 ezerből álló tábor érkezett, s a vágon túl éjjelezett. 22-én a vágon túli állomásról csaknem az egész tábor mind bejött Komáromba, Görgei, Damjanics, Klapka és Nagy Sándor tábornok urakkal együtt.
Az egyik hadosztályparancsnok a Klapka György, tehát. Színjeit kell idéznem, Színjei József, a híres magyar bibliográfus, ugye 13 kötetben dolgozta fel a magyar irodalmat, Színjei köben fő a nagyként szolgál itt Komáromban. A térparancsnoki irodán szolgált Szinnyei főhadnagy. A térparancsnok pedig nem volt más, mint Meszlény Jenő ezredes, aki Kossuthnak volt sógora. Hát kérem, őszre ne írja, hogy a főtisztek beszállásoltak, Klapka és Damjanics, itt a sarkon téren, Bőti házban, itt szállásoltak be. Tőlünk 50 méter. Körgei a Vágdona sor 44 alatt szállásolt be. Most pedig Klapkát idézem, ekkor van György nap, április 24-e, így valahogy, ugye? Akkor azt mondja Klapka, hogy meghívtam magamhoz tisztársaimat Györgynapi összeülésre, és itt az ünnepi vacsora mellett itt beszéltük meg a haditervet, a Duna jobb oldalának elfoglalását. Ugyanis csak a bal oldal lett felszabadítva ekkor még, a jobb oldalt még ott az osztrák hadsereg. És ezt a haditervet Klapka dolgozta ki. Így kerül sor az első Komárom ütközetre. Ez volt április 26-a. Most Klapkát kell idéznem, azt mondja, magamhoz hívattam az Ács C. mesterét, és kiadtam parancsot, hogy ekkor hidat verni a Dunán. Hát tessék, egyébként 60 ágyú még lőtt közben. Hát sokan buktak le véres fejjel a készülő hídról, de mindig új munkáskezek álltak, elesettek helyére, és maga Klapka mondja, hogy sok áldozattal fizették meg Komárom polgárai, de a híd elkészült.
25-én este az ellenség leghevesebb tüzelése közt befejeztetett a hídverés, és 26-án éjfél után 1 órakor már néhány dandár megkísérthette a hídfőhöz legközelebb fekvő sáncok megrohanását. 3 órakor hajnalban a mieink szuronyrohamot intéztek ezek ellen, s az ott lévő ágyukat elfoglalták. 5 óra után az ellenség egész állása birtokunkban volt. Az ellenség az éjszaka folyamán visszavonult a harctérről, s másnap lovasságunk csak Lanyhán üldözte Győrig.
És kérem, milyen érdekesen szövődik a történelem, az én első Klapka könyvemet kiküldte valaki Amerikába. Egy komáromi, hát sok komáromi került, ugye menekült el hazulról. Ez az első kötet, ami 1977-ben jelent meg. Egyszer csak kapok Amerikából egy levelet, hogy az a Hajó Ács C-nek az atyamestere, akinek a Klapka kiadta a parancsot, az Horváth István volt, a levélírónak a dédnagyapja. Egy adat így került be már második könyvemben, amely 1992-ben jelent meg, ezzel a kiegészítéssel. Tehát 26-án elfoglalják a jobb oldalt is, és ekkor felszabadul Komárom egészen. A 4 hónapos ostrom után az osztrák sereggel Bécs irányába vonultak vissza. Na, most teszi fel, kérem, azt a kérdést, a történelem, hogy most pedig mi lesz? Buda alá vagy Bécs ellen? Az volt, és vitatkozgatunk rajta, és akkor fogunk még vitatkozni, de válasz nincs. A hadi tanács véleményem szerint jól döntött, Buda alá vezényelte sereget. Innen viszik, kérem, Komáromból az ágyúkat. Ugyanis Görgeinek, tehát ez a úgynevezett feldunai mert volt Ardunai hadsereg, volt Erdélyi hadsereg, hogy Erdélyt ugye benvezényelte, Feldunait Görgei. Tábori ágyúi voltak. Azok 18 fontosak, általában esetleg maximum 40 fontosak. Na de hát városromhoz nem sokat jelent. És akkor innen viszik Komáromból a várágyókat, itt óriási vár ágyóarzenálból hajókon vitték le, amint tudjuk Buda, ugye, 3 heti ostrom után felszabadul. Na itt megint kérem, találkozunk Klapkával. Ugyanis itt az történt, hogy amikor itt folyt ez az április 26-i csata, az első Komárom ütközet, ekkor kapja Görgei a parancsot Kossuthtól, hogy menjen Debrecenbe, és vegye át a hadügyminiszterséget. Görgei viszont egy kidolgozott támadás nem lesz, hogy félbehagyni, mert hát ő dolgozta ki a stetiket. Nem lehet másra bízni. Ő úgy döntött, hogy ő egyenlőre még marad a seregnél, és Damjanicsot küldi, mint legidősebb tábornokot, magáé Debrecenbe. Damjanics hadosztály az Vágon túlállomásozott, Réten. Ő pedig nem akar elmenni köszönés nélkül katonáitól, híres őrösipkásoktól, és akkor kikocsizott a Vágdona túlsó oldalára katonáitól elbocsúzni. A katona az mindig éhes, az mindig süt, főz, füstöl, tüzel, mindig is ilyenek voltak katonák, ezt gyakorlatból tudom, és a füstölők megijedtek, megbokrosodtak, és a kocsi felfordult. Így esetleg kérem, Damjanics, ha tudjuk, egy hatalmas atléta volt, eltörött a lába. Na most már akkor nem mehet Damjanics Debrecenbe, a következő pedig volt Klapka, mint rangidős tábornok. Hát így rászállt a hadügyminiszteri megbizatás, és akkor Klapka május hónapot végeredményben, mint hadügyminiszter töltötte, ekkorban egy csonya férje Petőfivel. Tudjuk azt, hogy Petőfi benn mellett szolgált, mint adjutárszár segéde. És akkor az erdélyi hadjárat egyik hadi jelentését Petőfi megjelentette, ami sajtóban. A hadügyminisztérium tudta nélkül. Hát ugye ez katonai nyelven szólva fegyelemsértés. Ez nincs joga. És akkor Klapka hadügyminiszter magához rendeli Petőfit, keményen megdorgálja ezért, aki le is mond. Ekkor mondott le Petőfi katonai rangjáról. És hát, hogy visszavágjon, ekkor írja azt a híres verset, hogy egy goromba tábornokhoz címmel.
Tábornok úr, én nem tartom magam nagy embernek, de akkorácska csak vagyok, hogy oly parányok, aminő ön, levett kalappal szóljanak velem. S ön engemet gorombaságival elhalmozott, hogy két orcám pirult. Igen, pirultam, de nem magamért. Pirultam a magyar sereg miatt, hogy annak egy íj tábornokja van. Tábornok úr, van ellenség elég. Gorombáskodjék azzal, ott szabad. De bánjék szépen a jó honfiakkal, különben azt hiszik, hogy őket elszándékszik ön kergetni a seregből. S ez kemény vád lenne majd, kemény vád. S gorombaságit éppen rajtam űzi. Nem féle ön, hogy tollamnak hegyére tűzem fel önt? Ez a toll, Istenemre, hegyesbb a tőrnél, s lelkiismeretnél. S akit megszúrok véle, fáj neki, még akkor is, ha a sír férgei cirógatják ott lenn a föld alatt. Kiírnám önt itt név szerint, de amit saját kardjával tenni képtelen, tollammal tenni én nem akarom. Nem fogom önt megörökíteni. Csak azt ajánlom, hogyha még leszen szerencsétlenségünk egymáshoz, akkor beszéljen vélem emberségesen. Mert én ugyan nem tartom magamat nagy embernek, de akkorácska csak vagyok, hogy oly parányok, aminő ön, levett kalappal szóljanak velem. Debrecen, 1849. május 7-e.
Budán van a híres Óravilla. Ezt azért nevezik, kérem, Óravillának, mert a timpanonnak a mértani középpontjában egy óra van. Ez volt Görgeinek a földi szállása. És innen vezette az ostromot. Ezt most találtam meg pár évvel ezelőtt, renoválták az épületet, és akkor került elő a vakolat alatt egy emléktábla. És ott van, kérem, leírva részletesen, hogy ez volt a főhadi szállása, és itt békült ki Klapka Petőfivel. Tessék átélni azt az örömet, mikor a három heti véres ostrom után megjelenik a magyar zászló budai vártornyán. Ekkor ölelkezett össze Petőfi és Klapka, és ezt kérem, kimaradt, ezt a utókor nem tárgyalta. Erre matkozol, hogy nincs utalás az elmúlt 150 év folyamán, hogy kibékültek volna. És megtaláltam a táblát, le is fényképeztem, leírtam szó szerint, hogy itt békültek ki. Május 21-én jár. Naptár, felszabolt Budavára. Egész országban szólnak a harangok ennek örömére. És senki sem tudja, hogy ekkor húzzák meg a vészharangot Varsóban, ugyanekkor az orosz cár és az osztrák császár ekkor köti meg a szerződést, melynek értelmében egy új felvonás, a harmadik felvonás veszi kezdetőt. Végeredménye a magyar szabadságharc három felvonásos dráma. Az első felvonás 48 végéig tart, a magyar honvédsereg hátrálása, kormány Debrecenbe megy, stb. 49 első fele, a honvédsereg támadó hadműveletei, az ország nagy része felszabadul, Budavára, Komárom. És most jön kérem a harmadik fejezet, az egyesült osztrák, orosz, Hajnó Paskevics intervenciója. Felmérve a hadihelyzet ilyen alakulását, a kormány tudva Komárom rendkívüli fontosságát, június elején az eddigi hadügyminisztert, ugye Klapkát, nevezik ki Komárom várparancsnokává. Eddig a várparancsnok Gulyon Richárd volt. Így jön immár harmadszor Klapka Komárom. Két irányból indul meg a támadás, Magyarország ellen, északról és keletről, ugye az orosz 200 ezeres gőzhenger, Paskevics vezető, és Hajnó pedig mintegy 160-170 ezer katonával nyugatról. Ebben a pillanatban Komárom ismét, immár másodszor kerül ostromgyűrűbe. Ugyanis Hajnó serege július elejére, már nyugatról érkezve, eléri Komáromot, és körözárja. Ekkor még Görgei itt van Komáromban. Az egész feldunai hadsereg itt van Komáromban, így a 35-40 ezer katona. És akkor azt a parancsot kapja kormánytól, most a kormány Pesten van, hogy a sereg vonuljon le Pest irányába. Hát a parancsot ugye teljesíteni kell, és akkor indul a sereg, a Dunán átkelve, most már július 2-án vagyunk, de körül van zárva a vár.
Másodikán napfölkeltekor Görgeihez mentem, ki ekkor Komáromban nem messze a hídfőtől tartotta főhadiszállását. Mielőtt még bővebben értekezhettünk volna, néhány ágyülövés dördült el a jobb parton, amely az ellenség előre nyomulását jelenteni. Görgei megbízott, hogy a bal szárnyat és a centrumot vezényeljem. Ő maga a jobb szárnyat fogja vezetni, és a monostori magaslatokat és sáncokat, az egész állás legfontosabb pontját fogja védelmezni. Fél óra alatt már mind a ketten a harctéren voltunk. Mi az ellenség ismételt támadásait is visszavertük, de a harc egész napon át tartott. Esti 5 óra felé a harmadik hadtest 7 zászlóaljával, a többieket a hídfő őrzésére hagyván hátra, megkezdhette a támadást az előnyomult ellenséges haderő ezen része és Ószőny ellen. Hajnaú észrevette a fenyegető veszélyt. Parancsot ad az orosz tartaléknak az előnyomulásra. Az osztrák-orosz főhadseregnek az elsáncolt tábor ellen intézett támadását fényesen visszavertük. A mi veszteségünk ebben a csatában holtakban és sebesültekben ezernél is többre rúgott. Az ellenségé bizonyára nagyobb volt. Különösen halommal feküdtek halottai a Dunánál, monostor sáncai és az ószőnyi szőlők előtt. Görgei győzedelmes csatában súlyosan megsebesülve a csapatok előtt vitézségének fényes bizonyságát adá. 10 órakor este ágyán fekve találtam, s az orvosok éppen sebeinek bekötözésével foglalkoztak. Ő a csapatok bátorsága, kitartása, valamint az egész nap eredménye fölött örvendeni látszott, s keveset törődött sebével.
Görgeje fővezér súlyos sebet kap homlokán, és a hadsereg parancsnokságot Klapka tábornok vette át. Temesvár született 1820-ban, tehát 29 éves. És most már ő vezényli július 11-én az újabb áttörési kísérletet, azonban sajnos ez a támadás sem hozta meg kívánt eredményt. Óriási áldozattal járt, 1400 magyar katona esett el, de nem tudták áttörni. Nincs más megoldás, meg kell próbálni a bal oldalt észak felé, Vágdona keresztül kitörni. Így kerül sor arra után, hogy elvonul Görgei, akit betegen visznek el innen, súlyos sebláza van, és Klapka itt marad Komáromban. Ezzel egy újabb fázis veszi kezdetét Komárom ostromának 49. július elejétől októberig, amikor egyedül körülzárva ismét az történt, ami 49. elején a várat, a várost, az egész Magyarországot megszállták, az Egyesült Osztrák és Orosz seregek, egyedül Komárom állt. Dédnagyapám Szénási András Klapka katonája volt, ahogy ezt a kötetbe is bevezetőként utaltam. Kardjait kérem, őriztük a második világháború végéig. Itt vagyunk tehát 49. augusztus elején, ekkor zajlott le az utolsó győztes csatája a magyar szabadságharcnak, és ez itt zajlott le Komáromban. Augusztus 11. temesvári nagy vereség, augusztus 13. világosi fegyverletétel, és kb. Augusztus 3-án itt Komáromnál itt zajlott le a negyedik ütközet, az úgy vonult be a hadtörténetbe, mint Ácsi csata. Ez túlsó oldalt. Van ez Komárom és Ács között, az Ácsi erdőben. Ott van is emlékműve. A komáromi kitörés olyan sikeres volt, hogy a komáromi helyőrség még Győrt is elfoglalta. És Győr tartotta, hogy 20 napig. Azonban a világosi katasztrófa híre elérkezett ide. Augusztus 20 körül már itt is beszélik, már a várba becsempészett német újságok már közölték, sőt Almási Pál, az országgyűlés elnök, aki titokban érkezik Komáromba, ő hozza meg a hírt, hogy mi történt. Fel van írva a krónikákban, mondja Jókai, hogy Klapka sírva fakadt. Egy Klapka sírva. Aki ugye 100-szor négyszembe halál. Nem a maga sorsát síratta, az a sorsát.
Nagyvárad, 1849. augusztus 16-a. Kedves barátom, Klapka! A Komárom alól elhozott sereggel a Vác, Rétság, Görömböly, Ipolica, Keszthely s Debrecennél szenvedett tetemes veszteségek után egyedül álltam. Délről az osztrákok, északról az oroszok főerejétől fenyegetve. Volt ugyan még egy visszavonulásom Aradról Radnán át Erdélybe, de hazám iránti tekintet, melynek a békét minden áron vissza akartam adni, indítál letenni fegyvereimet. Seregem legvitézebbjei, legbajnokabbjai beleegyeztek. Fontold meg, mit tehetsz, s mit kell tenned. Görgei Artúr.
Ekkor Klapka seregével visszavonult Győrből, megerősödik egy egyesült osztrák-orosz ostromgyűrű, mindez világossá vált a lakosság előtt is, és akkor a lakosság fáklyás felvonulást rendez Klapka főhadiszállása előtt, köszöntik a vezért, és hát a további kitartásra buzdítják fel. Érdemes lesz azonban még felolvasnom szó szerint. Jókai nővérének a szavait. A lakosság fákás felvonás rendezett klapkaszállás előtt éltette vezetés katonáit. Szónoklatok hangzottak el a polgárság részéről, és a végső kitartásra hívták fel a védőket. A szónoklatokra Klapka így válaszolt. Vitézek, polgártársak, nincs már több Magyarország ennél a parányi földnél, melyen mi állunk. De mi állunk, és védjük utolsó csepp vérünkig ügyünket, azt az ügyet, amelyet már mindenki feladott. Temessük magunkat dicsőséges halállal Komárom erős védbástyája alá, hadd legyen az utókornak hová zarándokolni, szent mártírjai sírjához. Legyünk a magyar nemzet szabadságáért, mit ki nem vívhattunk, legalább hősiesen elszánt áldozatok. Legyen Komárom a magyarok Mekkája. Megindulnak, kérem, a tárgyalások, a körülzárt várerőd azonban nem hajlandó kapitulációra, csak abban az esetben, ha teljes amnestiát kap minden várvédő, sőt, a város lakossága is. Végül is Hajnaó jön ide Komáromba, ez már 49. szeptember 20-a körül van, amikor átveszi Komárom ostromának irányítását Hajnaó tábornok, és nyilván felméri, mint stratéga, hogy mit jelentene számára Komárom. Ki tudja, meddig tartó ostroma, még 32 ezer katona védett, és hajlandó elfogadni Klapka feltételeit, amely kimondja, hogy minden egyes várvédő menlevelet kap, sőt zsoldot kapnak, tisztek kardjukat megtarthatják. A Komárom pénzt, amit Komáromban nyomtak, a híres Komáromi bankot, ezt beváltják, ellentétben a magyar államadalom által kiadott pénzzel, amit nem váltottak be, amit elégettek, a Komáromban kiadott pénzt beváltották. Na és Jókai személyes sorsa, amiként fonódott össze ezzel a menlevéllel. Jókai nem volt Komáromban ekkor, tehát nem volt jogosult, ő ebben a pillanatban a Bükk-hegységben bujkál, Tardonán, ahová Laborfalvi Róza révén jutott el, ennek a színész barátjai, ugye tudták ezt a világon nem létező falut, tudni kell, volt ez a térképen, tehát akkor nincs. Amikor megtörtént a világosi katasztrófa, így Kossuth titkárával együtt menekülnek Jókai és Rákóczi János, és aztán Tardonán rejtőzködött el, itt is marad egészen karácsonyig, mert hisz ugye vérpad várt volna őre. A Laborfalvi Róza együtt laktak Pesten Szigligeti Ed, ugye híres népszeníró, és a Szigligeti Edének a testvére pedig, aki Szatmári, mert a családnevük Szatmári volt, itt szolgált Komáromban. Ez a szatmári százados szerzett egy űrlapot, kitöltetlen űrlapot, és erre lettek rávezetve az adatok. Váli Mari Jókainak az unoka húga írja le, hogy az édesanyja után a magyar nemzet Klapkának köszönheti, hogy van Jókaija. Vár átadása 49. október 2-a és 4-e között játszódott le. Megint idézhetem az előbb említett Váli Marit, 14-15 éves kislám volt, mindent látott és jegyzett. Így azt mondja, egy esős, szomorú napon történt a fegyverletétel. A fekete posztóval bevont dobok pörgésének gyászos hangja, és a sírva masírozó katonák emléké mélyen bevésődtek a szemlélőbe. Maga Klapp is ott elköszönt katonáitól. Meg is jegyezte történelem a búcsú beszédjét Klapkán. Felírták az utókor számára, megvannak a szavak.
Most lelépünk a pályáról, melyre oly sok reményeket hintett a közérzelem, s melyen elvérezhetünk ugyan, de vele a nemzet ügyének többé használni nem fogunk. Lelépünk a térről, mert a haza kívánja, melynek tovább is szüksége leend hű fiaira. Lelépünk, mert szent tartozásaink vannak azon haza iránt, mely úgy lehet fennmaradásunkban leli a jövője minden vigaszát. Maradjatok hát továbbra is támoszlopai. A feladatot, mely előttetek állt, férfiasan is mindvégig következetesen teljesítettétek. Meghajoltatok, mert kellett. Az események törhetetlen hatalma előtt hajoltatok meg. Ez és a megmentett becsület adhat megnyugvást mindnyájatoknak. Isten veletek!
Ezek kérem olyan szavak, melyek a mai fiatalság előtt sokan nem jelentenek. Ki mosott fogalmak ezek? Az elmúlt 50 év kimosta az emberi tudatból a haza. Szent fogalmak. Amiért kérem szépen, százak is ezrek haltak meg. Említettem az Ácsi csatát. Itt esetben egy 15 éves kisdobos. Korotnaki Dániel, a szabadságharc kisdobosa, 15 évesen áldozta fel életét a hazára. Így van ráírva, sírra. Aradi rérbírósnőnne két Komárom bár kapitánya állt. Lenkei János és Török Ignác. Lenkeit nem tudták kivégezni, mert megőrült a börtönben, erejét feltépte, fogaival felmarta, ott pusztult el a börtönében, a másikat ki is végezték. Klapkát nem tudták odaállítani, mert volt neki egy mellevele. Azt írja Mixárt, hogy ezt nevezték akkor jó papírnak, nem a bankok részvényeit.
Mi valánk, kik utolsóul tartottuk föl a szabadság zászlaját a kontinensen, és én személyesen a legutolsó, aki a zászlót védelmeztem.
Elhangzott Komárom a magyarok Mekkája. Történelem idézés dr. Szénási Zoltán előadásában. Közreműködött Igó Éva, Kozák András és Mihályi Győző. Zenei szerkesztő Demjén Erzsébet. A stúdió felvételt Fényes Péter, Kis Tamás Csilla és Kónya Csaba készítette. Dramaturg, rendező Kővári Katalin. Csaba Klári dokumentum műsorát hallották.
A Dokumentum műsor 1998-ban készült, és legutóbb 2001. július 15-én hangzott el a Magyar Rádióban. Thank you. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Eltévedt herceg vagyok.
Két színész legenda.
Mondja, jutottam eszébe valakinek.
Rutkai Éva és Latinovit Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
Hogy megy a munka?
Kedélyes szakma.
Erre van iparengedélyünk.
Ez nem magának való társaság.
Fotóháber, tanulmány a nőkről, holnap 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak.